Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Hajtsuk meg fejünket, kedves testvéreim, és imádkozzunk.
Mennyei atyánk, hálaadással állunk meg itt előtted, és köszönjük azt, hogy jöhetünk hozzád a te fiad Jézus Krisztus által, mert ő meghalt, értünk, te fel is támadott. Köszönjük ezt a tényt, Uram, ami hitünknek az alapja, és annak a ténynek az alapja, hogy mi jöhetünk hozzád, és megismerhetünk téged. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztus értünk halt meg, és jövünk most az ő keresztjéhez. Jövünk és letesszük a mi bűneinket, és kérjük a te szent lelkedet, hogy légy ma itt velünk, hogy igéd által megtisztulhassunk, és készülhessünk a holnapi feltámadás örömére. Kérlek, légy itt velünk. Amen.
Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely alapján szólni kívánok köztetek a mai alkalommal, írva található Máté evangéliumának a 22. fejezetében, a 30. verstől a 33. versig, valamint Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 15. fejezetben a 35. verstől a 38. versig, illetve az 50. verstől az 53. ige versig. Jézus mondja: mert a feltámadáskor nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, ámélkodott a tanításán. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona. És a halottak feltámadnak a romolhatatlanságban. Mi pedig elváltozunk, mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, nagy szombat van, és ez a nagy szombati nap egy kicsit különös, hiszen tegnap volt nagypéntek, amely arról szólt, hogy emlékeztünk Jézus Krisztus keresztre feszítésére, halálára, és holnap ez húsvét, amelyről tudjuk, hogy a dicsőséges feltámadásnak az öröm ünnepe. És a kettő ünnep között van nagypéntek szomorúsága és húsvét dicsősége között nagy szombat. Egy kicsit ilyenkor érdemes végig gondolni mindazt, amit az eltávozásról, a halálról tudunk, gondolunk, amit hiszünk róla. Hiszen Jézus életében, Jézus útjában ez egy olyan időszak, amelyet az apostoli hitvallás úgy fogalmaz meg, hogy szála alá poklokra. Szeretném elmondani, hogy ez a szála alá poklokra nem egy olyan dolog, hogy Jézus valóságosan a pokol legmélyén járt, hanem a túlvilágra került. Azt akarja kifejezni az apostoli hitvallás ezzel az artikulusával. De mégis mi történik? Mi történik az emberrel akkor, amikor meghal? Akkor a nagy kérdés ez, és gyakran olyan nagy tabu, hogy az emberek szinte fel sem merik tenni. Gyászesemények alkalmával, koporsó mellett megállva, urna mellett megállva, mindig egy kába értetlenséget tapasztalhatunk, kiváltképpen nem hívő emberek, gyászolók körében. Azt a kába értetlenséget, amely tele van mindenféle hiedelemmel, mindenféle elgondolással, azzal kapcsolatban, hogy az illető, akit el kellett engednünk, aki eltávozott, aki elhunyt, vajon most hol van? A legradikálisabb és leganyagelvűbb nézet az, hogy sehol. Hát nem tudom, hogy ez kit mennyire vigasztal meg, engem nem igen. Az a nézet, mely szerint az ember miután meghal, megsemmisül. Totálisan megsemmisül. Azt gondolom, hogyha egy picit önmagunkba nézünk, minden porcikánk tiltakozik ez ellen. Minden porcikánk tiltakozik az ellen az anyagelvű és csak az anyagban hívő felfogás ellen, amely az elmúlt átkos rendszernek a hitvallása volt, mert szerint az ember megsemmisül, az ember csak test. És hogyha a test megáll, akkor mindennek vége. Tiltakozunk, mert legbelül érezzük, hogy ez nem lehet. Isten egy olyan tudatot teremtett belénk, amely szétfeszíti a testiségnek a korlátait. És azt gondolom, hogy még nem is kell kinyitni a Bibliát ahhoz, hogy egy ember önmagába, a szíve mélyére nézve rájöjjön arra, hogy kell lennie folytatásnak. Az nem úgy van, hogy csak úgy meghalunk, aztán a maga törvényszerűsége szerint a testünknek az anyaga lebomlik, hadd ne részletezzem, hogy milyen módon. Két ige helyet olvastam föl, amely érzésem szerint a kérdés velejére tapint, annak a kérdésnek a velejére, hogy mi lesz velünk oda át. Mi történik az emberrel? Meg egyáltalán mit kezdjünk és hogyan viszonyuljunk a halálhoz? Még mielőtt bele mélyednék a két ige rész magyarázatába, el kell mondjam, hogy azért fontos ez a kérdés, és azért fontos nagy szombaton megállnunk és ezzel foglalkoznunk, mert rengeteg embernek tele van az élete a haláltól való félelemmel. Rettegünk, félünk az elmúlástól. Félünk attól, hogy mi lesz. És nem véletlen az, hogy az ember nem tudja pontosan, hogy mi lesz, hiszen vannak titkok, amelyeket Isten azért tartott meg titoknak, mert ez így jó nekünk. Nem azért, mert ő egy olyan valaki, aki irigyli tőlünk a tudást, hanem azért, mert nekünk úgy jó élnünk az életet, hogy nem tudunk bizonyos részleteket a halál utáni életről. A meghalás, az átalmenetelnek a mikéntjéről. Lehet, hogy fel se tudnánk fogni. A világi gondolatainkkal meg se tudnánk érteni. Tehát Isten okkal és szándékkal és jó céllal rejtette el azt, amit elrejtett. Viszont azt is el kell mondjam, hogy okkal és szándékkal és jó céllal nyilatkoztattak ki azt, amit viszont szabad tudnunk. És a felolvasott igék ezt a kinyilatkoztatást tartalmazzák. Egyrészt Jézusnak a tanítását olvastam föl, másrésztről pedig Pál apostolnak a tanítását, és egy-két gondolatban próbáljuk ezek által megérteni, és közel kerülni ahhoz, hogy mi lesz velünk, és mi történik az emberrel a halála után. És hiszem és remélem, hogyha bennünk most ebben a pillanatban akár van valamiféle félelem, valami rettegés, valami tartás, valami bizonytalanság a halállal kapcsolatban, akkor az igéket megértve ez enyhül, és lehet, hogy el is oszlik. Jézus Krisztushoz a szadduceusok mentek oda, róluk tudni kell, hogy nem hittek a feltámadásban. Tehát ők voltak az ókornak a materialistái, akik azt mondták, hogy ahogy meghal a test, vége van mindennek. Nekünk csak ez az élet adatik és vége. És tudták jól Jézusról, hogy ő tanítja, sőt beszélt a feltámadásról, és ezért elmennek, lehet, hogy napokat, hónapokat gondolkoztak ezen a jó kis találós kérdésen, amit feltesznek. Nevezetesen biztos ismerik az ige szakasz, de röviden elmondom. Elmondanak egy találós kérdést, hogy köztük megtörtént, hogy volt valaki, volt egy asszony, akinek meghalt a férje, aztán miután meghalt, elvette a férjének a testvére, az a sógora, a sógorházasság egy izraeli szokás volt. Utána ez is meghalt, és tulajdonképpen mind a 7 sógora elvette. Ekkor az asszony is, jön a bölcs szadduceus kérdés, kinek a felesége lesz a feltámadáskor? Kedves Jézus, mondd meg, hogyha annyira hiszel a feltámadásba, hogy erre mit felelsz? Íme egy bölcs talány, a kritikusok ott vannak Jézus előtt, és Jézus csodálatosan rávilágít arra, hogy mennyire tévúton járnak. És elmondja, hogy a feltámadáskor nehogy azt gondoljátok, hogy lesz nősülés, vagy férhez menetel. Magyarul azt mondja ezzel Jézus, hogy a feltámadás, a halál utáni élet az merőben más, mint az, amit most élünk. Ezt se tudjuk képzelni. Mert most ezekben a kategóriákban gondolkozunk, hogy mi a fontos nekem, a szeretteim a fontosak, a feleségem, a férjem, a gyermekek, az unokák, a szülők, a család, az ismerősök, jó barátok. A halál után ez az egész felállás átrendeződik. Ezért mondja Jézus azt, hogy nem nősülnek és nem mennek férhez. Sőt, azt mondja, hogy olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. És ezzel megint egy adalékot ad a halál utáni élettel kapcsolatos tudásunkhoz. Nevezetesen az, hogy amit egyébként később Pál apostol bőségesen kifejt az 1 Korintus 15-ben, hogy amit mi életnek gondolunk, az nem ilyen lesz odaát. Mert most mi a fontos? Az a fontos elsődlegesen, hogy a testünket fenntartsuk, mert tudjuk, hogyha nem tartjuk fenn a testet, akkor meghalunk. Odaát ez nem így lesz. Az apostol azt mondja, hogy dicsőséges mennyei testben fogunk feltámadni. És amikor a kritikus hallgatók nyilván mondhatják, hogy na de tiszteletes úr, mi a helyzet az apostoli hitvallással, ami azt tanítja, és elmondjuk, az úrvacsora vétel előtt is holnap el fogjuk mondani, hogy hiszek a testünknek feltámadásában. Akkor nem ellentmondás ez? Jézus tanítása, az apostol tanítása és a hitvallásunk között? El kell mondjam, testvéreim, hogy a feltámadás testben történik meg, de nem úgy, ahogy mi azt elképzelnénk. És nem ebben a testben. Mindig a feltámadással kapcsolatban eszembe jut egy színdarab, amely Tamási Áron egyik novellája alapján született feltámadás Csíkban, ez a címe. És még gyermekként láttam a televízióban ezt a színdarabot, és döbbenetes volt számomra, ahogy a rendező elkészítette ezt a színdarabot, hogy megnyíltak a sírok, és akkor a kucsmás kalapos székely bácsik másztak ki a sírokból. És akkor gyerekként azt gondoltam, hogy hát ilyen lesz a feltámadás. Ezek a képek nagyon meghatározóak egyébként a hitünk szempontjából. Aztán sok időnek kellett eltelnie, amikor egy újabb emléket szeretnék elmondani, sajnos eltávozott már ez a gyülekezeti tagunk a körünkből. Sokat beszélgettem vele, és akkor egyszer itt a bejáratnál pont a feltámadásról beszélgettünk, és talán ez volt az alapige a Máté evangéliumából. Soha nem felejtem el, és hiszem, hogy ő odaátról néz most bennünket. Azt mondta, hogy belecsipett a kezébe, és azt mondta, ez nem fog feltámadni. Egy idős ember volt, 80-on felül, ez nem fog feltámadni. És mennyire bölcs volt az ő hite, hiszen Pál apostol is azt mondja, hogy szó szerint szeretném idézni, test és vér nem örökölhet Isten országát. Tehát ami bennünk romlandó, hiszen a testünk romlandó, ki ne tagadná, hiszen öregszünk, betegség támad meg, hogyha valami éles tárgy ér hozzá, megsérülünk. Tehát egy nagyon romlandó valami ez a test. Egy nagyon olyan ruha, mondhatnám azt is, amiről érezzük, tapasztaljuk, pláne ha az ember idősebb korba lép, hogy igenis ez egy romlandó valami. És erre mondja az apostol, hogy ne gondoljátok azt, testvéreim, hogy ez fog feltámadni. És jönnek a kérdések, hogy majd idősen vagy öregen vagy a legjobb képű 20 éves koromban fogok feltámadni. Hát ezek mind földi gondolatok. Nem ez a test fog feltámadni. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne gondozzuk a testet, hanem azt jelenti, hogy a lelkiekre helyezzük a hangsúlyt. És amikor Jézus azt mondja, hogy angyali test, olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben, ez azt jelenti, hogy egy lelki test, egy szellemi testünk lesz, ami mégis integráns része, hozzá tartozik a mi lényünkhöz. A mi lelkünk tulajdonképpen leveti ezt a ruhát, ami a mi testünk, és egy dicsőséges Istentől kapott testet ölt majd fel. És hogy mennyire különös Jézus feltámadás értelmezése, ezt szeretném mondani, hogy amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem olvastátok-e az írásban megmondatot nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak Isten, hanem az élőké. Tudjuk, kinek mondta ez Isten? Mózesnek. Mózesnek mondta, hogy én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob istene. És ehhez teszi hozzá Jézus, hogy Isten nem a holtaké, hanem az élőké. Tehát, amikor Isten ezt Mózesnek mondta abban az időben, Ábrahám, Izsák és Jákob élt, de nem ott, hanem odaát. És ebből érthetjük meg, hogy ha eltávozunk innen, akkor lehet, hogy akik itt maradnak, úgy fogják megtapasztalni a feltámadást, hogy majd egyszer valamikor. De aki eltávozik, az egyből föltámad, kedves testvéreim. És ez azt jelenti, hogy nem kell rettegni, nem kell félni. Tudom, hogy rengeteg tabu és rengeteg rossz élmény tapad a halálhoz, és nem hiszünk a feltámadásban gyakorlati módon, de nem kell félni. Aki Istennel jár, és Jézus ezért lehetett nyugodt, mert tudta, hogy ő meg fog érkezni. Mert fájdalmas, nyilvánvalóan fájdalmas volt mindaz, ami vele történt. Nyilvánvalóan van mindannyiunkban egy életösztön, amely minden idegszálával tiltakozik az ellen, hogy meghalljunk, de legyen nagyobb és erősebb a lelkünk. És merítsünk erőt abból, amit az Úr Jézus tanít, amit Isten tanít, hogy ő velünk van, és odaát is velünk lesz. Az apostol néhány részletet is elmond, amit hiszem, hogy kinyilatkoztatásban Istentől kapott meg a feltámadásról, illetve magáról a halál utáni dolgokról. Azt mondja el, hogy íme nagy titkok mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Az apostol elevenen hitt abban, hogy abban az időszakban, abban a korban vissza fog jönni az Úr Jézus. És hitte azt is, hogy amikor ez megtörténik, akkor a halottak igen feltámadnak, és azok, akik élnek, azok pedig hirtelen át fognak változni erre a dicsőséges testre. Erre a, mondhatnám, nem tudok szavakat találni rá, csak amiket az apostol mond, lelki test. Azt mondja erről a testről, amiben most élünk, hogy ez az érzéki test, és az meg a lelki test lesz. Aztán egy másik hasonlatot is mond, ami megint próbálja belesűríteni a lényeget, a mondandójának a lényegét, hogy olyan a feltámadás, mint amikor egy magot elvetünk. Tehát egy pici magból ki tudná megmondani azt, ha csak nem egy biológus, hogy abból mi fog kikelni. Tehát egy átlag ember nem tudja megmondani. És ugyanígy van a mi életünk. Mi spekulálgathatunk, gondolkozhatunk, találgathatunk, hogy na majd akkor milyen lesz. Isten igéje leginkább azt mondja el, hogy nyugodj meg, mert Isten ott is veled lesz, de az, hogy milyen lesz az odaát való élet, avagy egy magból mi fog kikelni, azt nem igazán tudja senki, hogy mekkora fa lesz, hány ága lesz, milyen termést fog hozni, ki tudja, senki nem tudja. Ugyanígy vagyunk a halállal és az eltávozással. Azt tudjuk, hogy ki fogunk kelni, azt tudjuk, hogy dicsőséges testet fogunk ölteni. De hogy az egész hogy fog végbe menni, a felől legyünk nyugodtak, mert Isten azt jól elrendezte, nem kell aggódni miatta. Ami viszont kötelességünk az az, hogy ebben az életben megerősödjünk ebbe, mert azt gondolom, senki nem szeretné félelemben és rettegésben tölteni az életét. Sokan ezért halnak meg, mert félnek a haláltól. Ugye milyen morbid, milyen abszurd. Az ember azért hal meg, mert fél a haláltól. Szorongással és rettegéssel éli meg az életét. Kapaszkodjunk bele abba a ténybe, hogy Jézus feltámadt, hogy ő nem maradt nagy szombaton a barlangsírban benne. És ez erőt adhat és vigasztalást adhat. Akkor, amikor halálra úgy gondolunk, mint valami rettenetes dologra, és végezetül azt szeretném elmondani, hogy nem rettenetes, legörömtelibb változás az életben. Lehet, hogy furcsán hangzik, elnézést kérek, ha valakit ezzel megbotránkoztatok, de mi lenne örömtelibb, mint az, hogy Istennel közvetlen kapcsolatba kerülök? Most csökevényes az érzékelésem. Nem látom az Istent. Nem hallom tisztán mindig az Istent. Gyakran kételkedés fogja el az embereket, hogy létezik, nem létezik, megsegít, nem segít, meddig leszek a bajban, meddig lesz örömem. Rengeteg kételj között élünk, de oda át, ahogy szintén az apostol ugyanebben a levélben azt mondja, hogy színről színre látunk, és Istent ismerni és látni fogjuk. Kell ennél nagyobb boldogság, testvéreim? Kell félnünk a haláltól? Azt gondolom, hogy nem. Isten erősítsen meg mindannyiunkat ebben, és kívánom azt, hogy legyen olyan hitünk, amely húsvétkor is, de húsvét után is szilárdan bízik abban az Úrban, aki megteremtett, aki végigvezet ezen az úton, és aki haza fog fogadni mindannyiunkat Jézus Krisztusban. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, gyakran tele vagyunk félelemmel, sok minden miatt, szorongással, aggódással, és ilyenkor rólad feledkezünk meg. Rólad feledkezünk meg, aki a mai napon is számtalan áldást adtál nekünk. megfeledkezünk rólad, aki megteremtettél bennünket, és nem félelemre, szorongásra, nem a félelem lelkét adtad, hanem a fiúság lelkét, ami által kiálthatjuk, hogy édes jó atyánk. Édes jó atyánk, aki a tékozlót visszafogadod, aki a hozzád térőt nem utasítod el. Hálát adunk ezért a tudásért, hálát adunk a te ígérdért, hogy te az élők Istene vagy, hálát adunk azért, hogy olyan mennyországot készítesz a mi számunkra, amelyet fel se tudunk fogni, esetleg megsejteni tudunk, és azt tudhatjuk, amit a te ígéd elmond. De ezek alapján is, és lelked erősítése alapján is bizonyosak vagyunk afelől, hogy nem kell aggódnunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te emberi testet öltöttél és vállaltad mindazt, ami az embernek a része, a halált és a sírbaszállást is. Add, hogy amilyen bizonyos ez, ugyanolyan bizonyos legyen a mi feltámadásba vetett hitünk is. Kérünk, maradj velünk, és áld meg a napunk további részét, adj csendességet, adj készülést a holnapi ünnepre, hogy valóban ne test szerint, hanem lélek szerint tudjunk ünnepelni. Kérünk, áld meg szeretteinket, családjainkat, imádkozunk azokért, akik betegségben vannak, vagy éppen gyászt hordoznak a szívükben. Légy az ő erősségük, és a baj által is erősítsd meg az ő hitüket. Jézus Krisztus nevében fohászkodunk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.